egy win-win győztes szituáció, amikor fotográfust fényképezel.
Nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert izgul az ember, mert persze, hogy meg akar felelni, meg hú, ő ezt így csinálja, ő ezt nem így csinálja. És igazából én arra jöttem rá az évek során, hogyha bizonytalan vagyok, akkor ezt közlöm. És akkor ez általában működik, hogy nem játszom el, hogy elesett vagyok, tehát nem hülyének tettetem magam, csak hogy jelzem, hogy ez most kihívás, akár a fény, akár a hogy most mi van mögötte, mi van előtte, mi látszódjon, hogyan, persze, de hogy ezt lehet jelezni, és akkor még akár együtt lehet agyalni is ezen. Tehát, hogy pont a Vékás Magdolna volt olyan, ugye fotográfus, amúgy Sali Noémihez képest szomszédházban lakik, oda született és gyerekkori jó barátok, hogy ő pontosan tudta, mint fotós, hogy melyik napszakban van az ő lakásában olyan fény, amilyen. Még az első kötetben fotóztam Szilágyi Lenkét, és úgy vannak ezek a szupermodern fényképezőgépek, hogy igazából a szemüvegesek be tudják állítani a blendét. De én akkor még nem voltam szemüveges, és ez a kis tekerőke mégis elállítódott. És akkor még ugye filmre fotóztam, és egyszerűen belenéztem a gépbe, és teljesen mindegy, mit csináltam, a fenének nem akart éles lenni a kép, és nem értettem, hogy mi van. És ugye ráadásul úgy fotóztam, hogy én kínáltam a gangon, Lenke bent volt a lakásában, tehát hogy egy ilyen, tehát még ordibálni is kellett volna ahhoz, hogy irányítsam őt, vagy jelezzem neki, hogy valami baj van, de hogy küzdöttem, na akkor picit leizzadtam, és akkor körbe mentem a gangon, mondtam neki, hogy valami baj van, nem tudom, mi van a géppel, és akkor hát látszott, ő se tudta, tehát megbeszéltük, hogy nem tudjuk visszamenni, és akkor rájöttem, megtaláltam, hogy elállítódott ez a kis tekerentyűke, és akkor visszaállítottam, és oké, aztán a negatívon, ugye én már átállítottam autofókuszra, már mindent csináltam, tehát az összes kép éles volt, csak a keresőn keresztül láttam én homályosnak. De hát ez szörnyű volt. Na mindegy.
Az előbb mondtad, hogy nem rákattanni volt nehéz, hanem lekattanni róla nehéz, nem is tudsz. A negyedik kötet első portréja már exponálódott?
Az első 30. Az történt, igen. Tehát most költözködtünk és házat újítottunk föl, ezért kimaradt egy év, de még tavaly nyáron elkészült az első 30 kép a negyedik kötetbe. Most viszont az történt idén nyáron, hogy a külső Winchesterem elszállt. És általában vannak dupla biztonsági mentéseim, de erről az anyagról valamiért nem. Úgyhogy egy pár napig nagyon izgultam, de tegnap vettem át az új külső Winchestert, és megvan az anyag, úgyhogy az első 30 kép biztonságban van, és persze tervezem a folytatást.
Fábián Évi fotográfussal Medvedivet beszélgetett, a Kult 7 laborban szeptember 30-áig látható kiállításáról, mely a 2022-ben Nők Magyarországon 3 című kötetéből került válogatásra.
Just goes. 29 éves fiatalemberrel, Bálint Armanddal hozott minket össze a sors, akivel egy kicsit fogunk most beszélgetni, és vállalta azt, hogy elmeséli a történetét, ami nem annyira egyszerű, hiszen egy közös barátunk lakásában ülünk. Armand nehezen mozog, mert hogy szklerózis multiplexe van. Nem tudom, hogy honnan tudtad meg, de ezt majd elmeséled, de még mielőtt eljutunk a betegséghez, azért kezdjük el onnan, hogy hol laktál, honnan származol, és aztán majd eljutunk odáig is, hogy a 29 évedet most éppen itt töltöd ebben a lakásban, amit társaságunkban.
Igazából, tehát Nyíregyházáról származom, ott születtem, már egész gyerekkoromtól kezdve, tehát hogy állami neveltetésben vettem részt.
Tehát nem családban nőttél fel, hanem gyerekotthonban.
Igen.
Születésedtől kezdve, vagy pedig valamikor gyerekkorodban kerültél be?
Igazából 6 éves voltam, azt hiszem, amikor bekerültem.
Előtte rendes családban nőttél fel?
Előtte családban, azt nem mondanám, hogy rendes, tehát, hogy így ez...
Tehát olyan családban, amiből aztán el kellett jönni, nem valami tragédia történt, hogy eltűnt a család.
Igen, tehát, hogy konkrétan ez történt. Igazából Nyíregyházán nőttem föl, nyírszülőbe, egy lakásotthonba, félig meddig utána Nagykállóba, a nevelőszülőnél. Tehát ahonnan 18 évesen szedtem a sátorfámat, és nekiindultam a nagyvilágnak.
Ez azt jelenti, hogy azért ott nem érezted magad piszok jó, hogyha 18 éves korodban azonnal fogtad és eltűntél?
Nem. Tehát, hogy nem volt fenékig tejfel, nem fonták kolbászból a kerítést, és se volt, tehát, hogy így ez éreznem. Aztán igazából az irodalommal úgy kezdtem el foglalkozni, ahogy leléptem.
Ezek szerint neked az irodalom volt a kijárat ebből a nehéz sorsból?
Igen. Tehát, hogy így az irodalom volt a mencsvárom, a menedékem. Már egészen ilyen 14-16 évesen is írtam, tehát, hogy így ezeket kiéltem.
Miket írtam? Verseket, novellákat, eszéket, regényeket, miket?
De a szövegeket, verseket, novellákat, tehát, hogy így...
A teljes paletta.
Igen, 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 tehát, hogy ami éppenséggel úgy belefagadt a kezemből a tollamba, tehát, hogy így amit tudtam, azt így papírra vetettem, vagy éppen belegépeltem a telefonomba, teljesen mindegy, tehát, hogy megörökítettem.
És miket olvastál? Mert ugye nyilván ahhoz kellett valamiféle motiváció, hogy azt gondolt, hogy akkor most én is írni fogok.
Az, hogy elkezdtem írni, ezt a teljes mértékben az Ignótusz féle nyugatnak köszönhetem. Nekik voltam tehát, hogy azaz vagyok mai napig egy őszinte rajongója, tehát, hogy így szerintem így annak az időnek a remekjei mind ott voltak egy helyen.
Tehát elkezded olvasni a nyugatosokat, ez az iskolában egy kötelező volt, vagy te saját magad fedezted fel?
Hát először is az iskolában ugye kötelező volt, aztán ahogy egyre többet olvastam és olvastam utánuk, így teszem is én a Kosztolányi után, a József Attila után kezdetben, ő volt így nagy példakép, mármint az ő költészete. Elkezdett egyre jobban érdekelni az egész, tehát hogy így elkezdtem feléjük nyújtózkodni, feléjük kapaszkodni.
És akkor elkezdted írni a saját verseidet, novelláidat, és ezeket megmutattad, elküldted?
Nem. Ezt így...
Senki... Tehát belső igényed volt erre, de nem akartál irodalmi karriert.
Igen. Sosem vágytam nagy babérokra törni, nem vágytam irodalmi karrierre.
És akkor 18 évesen, amikor eljöttél a nevelőszülőktől, akkor merre indultál? Mit csináltál?
Igazából akkor Budapest volt az első célpont. Egy mázsáknyi ruhával, de egyébként nagyon sokáig játszottam azt a játékot, úgymond, hogy felszálltam egy vonatra, és ahonnan letessékeltek róla, ott voltam pár napot, egy hetet, ott megismerkedtem a helyi, úgymond underground kultúrával, és így velük.
Volt valami végzettséged, hány osztályt végeztél, vagy szakmát tanultál, hogy elindultál, és akkor gondoltad, hogy majd amikor már vége az undergroundnak az országban, akkor mit fogsz csinálni?
Igazából érettségizni kezdtem el. Legelőször közgazdásznak kezdtem el tanulni. Aztán átkerültem egy gimnáziumi iskolába. Ott elkezdtem az érettségimet. 12 évfolyam, tehát hogy a 8 általános után a 4 évfolyam az meg is volt. Sőt, érettségin is voltam bent, de... Sajnálatos módon így az életkörülményeim úgy adódtak, hogy nem tudtam befejezni az érettségit, mert el kellett mennem dolgozni.
És mit dolgoztál?
Akkoriban még gyárakban, üzemekben, tehát bármi, ami, ahova felvettek, amit meg tudtam csinálni, amiért pénzt is kaptam, tehát hogy a megélhetésem biztosítsam.
És akkor aztán így a nyakadba vetted a cipődet, meg a hátizsákodat, és akkor elindultál bele a vakvilágba, hogy majd csak lesz valami?
Igen. Az a mondat motivált, hogy olyan még nem volt, hogy sehogy se legyen.
És akkor meddig jártad így a világot? Vagy az országot?
Éveken keresztül egyébként. Ez így kitartott egy pár évig. Utána megállapodtam, így megmaradtam Debrecenbe. Tehát, hogy jó, utána is valahogy tehát, hogy felkerültem én Pestre, mert 7 évet itt éltem. Tehát így igazából megállítottam egy pár év után a szekeret, amikor már úgy voltam vele, hogy jó, hát elfáradt a lábam.
Eleget vándoroltál, egy kicsit le akartál ülni.
Konkrétan.
És akkor mi történt? Tehát akkor elkezdtél valahol dolgozni, elkezdted tervezni az életedet tovább, vagy hogy?
Igen, tehát, hogy elkezdtem dolgozni, a bérletet fizettem.
Most Debrecenben vagyunk, ugye?
Igen. Elmentem a bérletbe, megismertem a volt menyasszonyomat, akivel ott együtt éltünk. Mind a ketten dolgoztunk, csináltuk a kis életünket, stb. Csak valamiért. Gellert kaptam, és feljöttem Budapestre, tehát, hogy ezt nem tudom, hogy hogyan.
Gellert kaptál, az azt jelenti, hogy így valami bekattant, és eljöttél?
Igen, tehát, hogy így random rám jött, tehát így hirtelen rám jött, hogy indulnom kell. uh-huh. hogy menni kell.
És ezt jól tetted, vagy rosszul így utólag? Hogy helyes döntésnek értékeled-e?
Nem, abszolút. Tehát, hogy így Debrecen az még helyes döntésnek, mert ott szerettem élni, ott, tehát, hogy ott még tényleg minden rendben volt, utána Budapestet nem kellett volna, tehát, hogy ez...
Itt mi történt? Ez hány éve történt, amikor feljöttél Budapestre?
2017. augusztus 19-én szálltam
rá. De most így nagyon emlékszel, akkor ez, igen. ez egy fontos dátum az életedben.
Igen, igen. Tehát, hogy akkor hoztak föl, tehát, hogy kocsival hoztak föl, így minden cuccommal. A maradék cuccaim egy színházi próbateremben voltak raktározva, ami nálam elfért, egy panzióba kezdtem élni a 16. kerületben. Úgy gondoltam, hogy most már akkor kialakítok valami élhetőt. Aztán egy kicsit.
A barátnőd egyébként tudta, hogy te el fogsz jönni, vagy pedig vele is csak közölted, hogy hát mennem kell cicám, és átmegyek.
Vele eleve nagyon rossz viszonyban voltunk már így a vége fele.
Tehát ez is hozzájárult, hogy eljöttél.
Igen. Ez is nagyban hozzájárult, hogy menni kell.
És Budapesten jelentkeztek először egészségügyi problémáid, vagy már Debrecenben?
Budapesten jelentkeztek legelőször, inkább egy olyan 4-5 évvel ezelőtt.
De akkor már itt éltél egy pár éve Budapesten, ugye? Hogyha 2017-ben jöttél, akkor azért volt egy-két olyan éved, amikor így elkezdted rendezni az életedet.
Igen, hát ahogy elkezdtem ugye járni ezen az úton, így kidugta a fejét a semmiből. Tehát, hogy így előbújt a szklerózis, és beköszönt, hogy itt vagyok.
Hogy bújt elő? Tehát, hogy amikor az ember egy fiatal ember, ugye? Tehát, hogyha most 29 éves vagy, akkor 24-25 éves lehettél, amikor valami történt veled. Egy 24-25 éves ember tele van energiával, jön, megy, főleg az, aki úgy be van sózva, mint te. Mi az, amit tapasztaltál, amitől azt mondtad, hogy el kéne menni orvoshoz, hiszen az emberek... különben is félnek, nem, hogy fiatalként orvoshoz menni.
Először is, ami 4-5 éve jelentkezett, akkor kellett volna már orvoshoz mennem ezzel az egésszel. Bizonytalan járás, imbolyogtam, egyensúlyzavar, stb. Tehát, hogy egyszer néha kettőslátás.
Egyszer csak arra keltél, hogy most nem tudsz úgy rendesen menni? Ez borzasztó ijesztő lehet.
Az is volt egyébként, de egyébként nem úgy, hogy erre keltem, hanem mit tudom, én mentem az utcán, tehát, hogy így sétáltam, és így egyszer csak így mellé léptem, rosszul léptem, így meginoktam egy pillanatra, úgymond, így jelentkezett az egész.
Mit gondoltál akkor?
Hogy majd elmúlik magától. Uh-huh. Aztán történt egy 2023 Halloween-i meghívásom. Én arra elindultam, tehát, hogy vonattal elindultam Esztergomba, onnan leszálltam, mentem így a helyre, ahova hivatalos voltam, és eltörött a érdem. Tehát, hogy ott már
elestél.
És onnan már mentőbe vittek be Esztergomba, na azóta nem tudok járni. Utána még egy másfél évet én adtam a térdemnek, hogy hát, hogyha rendbe jön, visszanyerem a régi állapotot, nem. Elmentem egy házi orvoshoz, és így ő már azonnal sürgősségével utalt be a neurológiára, laborra, stb. Tehát, hogy így lett kivizsgálva az, az egész.
Tehát amikor bekerültél Esztergomba a kórházba, akkor gyakorlatilag csak a térdeddel foglalkoztak, de hogy miért estél el, az ott még nem derült ki, nem szóltál, hogy neked voltak már ilyen problémáid.
Nem, meg eleve nem vizsgálódtak úgy túlzottan utána, tehát ott gipszbe raktak, és közölték, hogy menjek be a fiumeire a sebészetre, majd ott megműtenek, és akkor hajde, hali jó. Tehát, hogy...
Most ez hülye kérdés, de hogy menjél be? Hát az egy térd gipszel nem nagyon lehet sétálgatni, főleg egy fekvő gipszel vagy.
Hát igazából taxival mentem be. Ezt a részét megoldottam, mert se a mentő, se a betegszállító, tehát, hogy senki.
Aha, hát azért ez elég húzós. És akkor elmentél a házi orvoshoz, akinek azért feltűnt, hogy valami nem stimmel vele. Igen. Egy fiatal ember, aki azért nem szokott így működni.
Látta a zimbolygó járásom, stb., tehát, hogy legalábbis ő így erre hivatkozott. a tremoros kézre, meg késem, stb. És így, tehát, hogy így ilyen alapokon megvizsgált, és akkor közölte, hogy jó, ez neurológia, ez már nem játék. Tehát ez nem fog meggyógyulni.
És akkor bementél a neurológiára?
És onnantól kezdve vérvétel, vérvétel hátán, vizsgálat, vizsgálat hátán, küldtek emelre, hamarra, már bocsánat. Tehát, hogy így minden egyes kórházi gépet kipróbáltam magamon, és így ennyi. Tehát így igazából onnantól.
És akkor közölték veled a végén, hogy hát bocs, harmand szklerózis multiplex? Tehát, hogy így leült veled az orvos, és akkor azt mondta, hogy Armand egy kicsit...
Külön időpontot kaptam, behívtak a neurológiára, a szakrendelésre, bementem, és ott közölték, hogy ez bizony esembetegség, ez van.
És akkor ilyenkor mit csinál az ember? Mert gondolom, hogy akkor így magad alá zuhantál. Tehát, hogy annyi rossz lapot húztál már ki az életben idáig, és akkor még ezt a legrosszabbat is kihúzni, hát nem tudom, hogy ez a legrosszabb, de hogy ez már azért túlzás, az ember azt érzi. Tehát még hogyha előtte boldog élete volt, még akkor is, de az, hogy neked már ennyi jutott, és akkor még ezt is ide lökték neked, szóval ilyenkor mit mond az ember?
Ez van, ez jutott, ezt kaptam, ebből kell boldogulni. Igazából, tehát így a
ennyi
felfogás.
Ennyi edzett voltál már, hogy bármi történhet az életben?
Persze. Tehát, hogy én már arra, hogy valami nagyon sorcsapás fog érni, én arra már lélekben készültem. Nem tudom, hogy miért, de lélekben már készültem rá.
Érezted, hogy valami nem stimmel? Tehát, hogy valami történni fog?
Igen. Tehát, hogy ilyen rossz előérzetem az volt ezzel kapcsolatban. Igazából így ezáltal éreztem, hogy ez nem lesz jó.
És akkor ugye megtudtad, mondod, hogy a térded azóta nem működik, mióta eltörted. Ugye nem tudom, hogy ez most azért, mert már elkezdett sorvadni az izom, vagy azért, mert nem tudtad helyreállítani, nem volt elég a rehabilitáció, de ugye hát azért ez így egyszerre sok. Kapsz egy ilyen információt, közben nem tudsz rendesen járni. Gondolom az életed is egészen felborult, hiszen te dolgoztál, de te valamilyen módon megéltél, és akkor így hirtelen az ember néz maga elé, hogy most mi van. És most mi van? Tehát, hogy mi történt akkor?
Hát, hogy elkezdtem ugyebár kivizsgáltatni ezt az egészet, kiderült, hogy mi újság, közben, hála jó Istennek, már elkezdtem leszázalékoltatni magam, uh-huh. Így gondolkodom, folyamatosan próbálok valami hiánypótlást, munkát intézni, bármit.
És szeded a gyógyszereket? Tehát, hogy beállították a gyógyszereket, vagy...
Nem. Közölték, hogy szklerózisom van, és sok szerencsét kívántak, mert...
Tehát ez igazándiból nem gyógyítható ezek szerint.
Igen,
de
ez gyógyíthatatlan.
De úgy tudom, hogy stagnáltatható, tehát, hogy azért igen. Vannak
tehát
olyan
az állapotromlás megakadályozható állapot.
Az igen. Most igazából ezért kapálózok így magam körül két oldalra, meg hála jó Istennek ez a Lina barátom.
Ő... Akin keresztül, ugye így több átéten keresztül, ugye mi is kapcsolatba kerültünk veled.
Tehát így a jó barátom, így a Lina is segít, amiben tud.
Azt tudod, hogy vannak ilyen ervezetek?
Igen, pont egy ilyet keresünk fel jelenleg, tehát hogy pont egy ilyen SM-mel, kifejezetten SM-mel foglalkozó szervezethez készülünk most menni, hogy onnan helyezzenek el egy rehabilitációs osztályon, központba, csináljanak valamit ezzel, legalább lassítsák be.
Én valószínű, hogy így teljesen félre vagyok tájékozódva így ebben a dologban, vagy legalábbis tök mást képzeltem egyébként ugye az egészségügy működéséről, mert azt gondoltam, hogyha mondjuk egy fiatalemberről, vagy nem fiatalemberről, hanem bárkiről kiderül, hogy szklerózis multiplexe van, akkor azonnal elkezdik küldeni oda, ahol majd felírják neki a gyógyszert, megnézik, hogy konkrétan milyen stádiumban van, hogy lehet lelassítani, kapcsolatba hozzák az SMS szervezetekkel, tehát hogy elindítják azt a folyamatot, amivel azért élete végéig könnyíteni tudják, meg az életminőségét tudják javítani. Ezek szerint gyakorlatilag te kaptál egy információt, és akkor azt mondták, hogy most akkor kezdj vele valamit?
Konkrétan igen. Tehát, hogy így azt a részét is rám bízták, hogy keressem fel ezeket az SMS szervezeteket, tervezeteket, hogyha akarom, csináljak ezzel az egésszel valamit, hogyha akarok.
Nincsenek egy protokollja, hogy neked honnan kéne gyógyszert kapni, hogy kéne ez nem működjön?
Nem tudom, hogy van-e külön erre valami...
De te nem találkoztál vele.
Én nem.
És most hol élsz?
Jelenleg itt.
Tehát gyakorlatilag ugye ez az esem azért azt eredményezte, hogy nem volt rendes munkád, elindult a leszázalékolásod, tehát el kellett menned onnan, ahol eddig laktál, mert nyilván az anyagi körülményeid azért nem olyanok, hogy te sokat félre tudtál volna rakni. Főleg úgy, hogy az ember nem számít egy ilyen.
És most már kapsz rokkant nyugdíjat legalább?
Nem, még nem. Még
de
nem.
Intéződik, úgymond.
Az legalább valami már útomban, valami már halad.
Mi a terv? Tehát, hogy azt mondod, hogy egy ilyen rehabilitációs központ, keresel olyan munkát, amit gondolom, hogy valami home office jelleggel, vagy bárhol, ahol ezt tudsz végezni így a rokkant nyugdíj mellett.
Van igazából egy ilyen alapítvány, ahova állítólag el tudok menni dolgozni. Egy kávézójuk is van.
Ha nem adom fel?
Igen. Igen.
Ők nagyszerű emberek az a társaság. Hát,
igen, ők fantasztikusak egyébként, csodálatosak.
Bennük bízhatsz.
Mert...
És ne add fel.
Ezen igyekszem. Igazából egyik régebbi nagyon jó ismerősöm, így vitt le oda először, hogy beszélgessünk, tehát, hogy így hát, hogyha tudnak ők valamiben segíteni, ők elmondták, hogy mit kell megszereznem, tehát, hogy milyen papírok kellenek ahhoz, hogy én náluk dolgozhassak, ezekből már a 80%, 90%-a meg is van.
Most kerekesszékben vagy, folyamatosan csak kerekesszékben tudsz már közlekedni, vagy azért valamennyire még tudsz járni, ki tudsz kelni?
Igazából, hogyha amikor jöttem föl, ez egy vicces sztori, jöttem föl Pestre, Debrecenbe, át kellett szállnom, ott leestem a lépcsőn, tekintve, hogy ott a vasútállomáson nincs lift, semmi. Akkor még egy pár mankóval közlekedtem. Egyébként, hogyha ez nem lenne jelenleg, tehát így ez a térsérülésem, akkor tudnék mankóval. Tehát, hogy így rövid távon...
Akkor térrehabilitációra is szükséged lenne.
Konkrétan igen. Bár most így a térdemnek csak arra van szüksége, hogy meggyógyuljon. Tehát, hogy így visszahúzódjon a keresztszalag, és...
Jársz kontrollra?
Nem hívnak, nem kapok időpontot. Mondjuk most voltam nemrégiben, tegnap pont. Bent itt a Margit neurológián, ők javallották ezt az SM központot, hogy őket keressem fel.
És ez a következő lépés, ami majd most jön?
Igen.
Nem perspektívátlannak érzed a helyzetet, hanem úgy érzed, hogy azért van egy út, ami vár rád és jó felé vihet, ha nehezen is.
Igen, igen.
Van itt nálad kéznél vers vagy kis próza, amit felolvasnál?
Egy fél pillanat is lesz.
És írsz folyamatosan?
Mostanában már egyre kevesebb szer.
Mennyiség nem számít, a minőség a döntő.
Egyébként így a négy sorosaim így azok, amiket szoktam mostanában írni, az, amiket így előtérbe helyezek.
Amíg megtalálod, hogy mit olvasol fel, mondtad még elején, hogy dalszövegeket is írtál, ez azt jelenti, hogy zenélsz is?
Zenéltem, igen.
Mit?
Ritmusgitároztam az Agresszív Véleménycsere című amatőr grunge punk zenekarban.
Jó kis neve van.
Egyébként így az egyik kedvenc négy sorosom, az a az eső címet viseli, tehát Bálint Armand, az eső, égből aláhulló, meg annyi vízcsepp, minden apró cseppjében meg annyi ihlet. Még ha napsütés mögül is tör elő, nem mindig jó, de mindig bölcs az eső.
Ez egész biztos, hogy jó az íráskészséged, és valamekkora tapasztalatra, fiatalemberi létedre már szert is tettél az írásban. Ez ebből a négy sorból is megállapítható szerintem.
Ezt köszönöm. Meg ezt 14 évesen írtam, egy polbeat, egy dalszöveg az egész, tehát, hogy...
Milyen jó, ilyen fiatalember szájából nem nagyon hallottam még a polbeat kifejezést.
70-es, 60-as évekbeli műfaj.
Engem is csak felhomályosítottak róla.
Mondjuk a Pignotuson nő fel, nudalattal most mire lehet számítani? Na még a Polvitról is tud.
Szóval az így hangzik, Bálint Armand, vége van. A szöges drót vakarja a talpamat, repülőbe zuhan a segélycsomag, elpusztul a földön a béke, senki sem tudja, hogy mikor lesz vége. Maradnak a csótányok és a férgek,